Hát nagyon jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Virágvasárnap van, és emiatt most ki is térünk az Abcsel tanulmányozásából, és konkrétan virágvasárnap tanítást hoztam nektek. Jövő héten meg húsvéti tanítás lesz, úgyhogy most egy kicsit elfelejtjük az Abcselt, mármint nem felejtjük el, csak hogy nem azzal fogunk foglalkozni. És különösen a mai tanításban azt fogjuk megnézni, hogy Jézusnak, aki a messiás, milyen hivatala van, milyen szerepköre, és 3+1 ilyen szerepkört, hivatalt fogunk megnézni. Most a hármat felsorolom, a plusz egy az kicsit a végére hagyom, hogy izgalmasabb legyen. Az egyik az, hogy király, a messiás a király. A második az, hogy ő a próféta, a nagy P-vel írt próféta, illetve a főpap. Ezt a három szerepkört fogjuk megnézni, és a Máté 21 lesz a fő igerészünk, ahol meg fogjuk nézni a virágvasárnapi történéseket. Hogy kerültünk ide? Hogy vagyunk itt? Ugye ez Jézusnak gyakorlatilag az utolsó hete. Ha minden igaz, akkor ezek a történetek, amit ma olvasunk, ez a nagypéntek előtti hétfőn történt, tehát már csak pár nap van Jézusnak a keresztre feszítéséig. És itt már Jézus már többször mondta is a tanítványoknak, hogy meg fog halni és fel fog támadni, és most ez az utolsó útja Jeruzsálem felé. És itt a Máté 21-et, ha elkezdjük olvasni, az így szól, hogy így kezdődik, hogy Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek, az Olajfák hegyéhez értek, Betfagé falu szélére. Mind a négy evangélium egyébként a virágvasárnapi történéseket feljegyzi. A Márk és Lukács még azt is hozzáteszi itt, hogy nem csak Betfagé, hanem ez a Betánia nevű falu is ott van, ezek így egy kupacban vannak. És ugye mi János evangéliumát vettük az elmúlt években, és nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de vettük Lázárnak a feltámasztását. És ugye beszéltünk arról, hogy tök érdekes, hogy Lázár feltámasztása csak János evangéliumában van. És nagyon valószínű, hogy ennek az az oka, hogy János nagyon későn írta az evangéliumot, és jó esély van rá, hogy Lázár addigra már másodszorra is meghalt. És úgy tűnik, hogy a másik három evangélista azért nem írta, nagyon valószínűleg azért nem írta le Lázár történetét, mert Lázárt nagyon támadták ott a vallási vezetők. Tehát ez egy olyan jel volt ott, ezt tanulmányoztuk akkor, amikor ott voltunk János evangéliumában, aminek tényleg nagyon sokan hittek emiatt Jézusban, hogy Lázárt látták feltámadni. És ez egy nagyon erős csoda volt, és ott ez egy ilyen nagyon erős ilyen fókuszpont, gyújtópont volt ott az utolsó napokban a Jézus szolgálatában. És utána mondják is, olvastuk, hogy nem csak Jézust akarták megölni, hanem Lázárt is meg akarták ölni ott a vallási vezetők, mert egy nagyon erős bizonyíték volt amellett, hogy Jézus feltámasztott őt a halálból. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy Máté, Márk és Lukács azért nem írta le Lázárnak a történetét, mert ott még valószínűleg élt Lázár, és őt akarták védeni ezzel. Hát most ez igaz-e vagy nem, ezt nem tudjuk. Mindenesetre Máté nem ír Lázár történetéről, János viszont írja, hogy mielőtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, előtte ott volt ennél a családnál, Lázárnál, Máriánál és Mártánál. Úgyhogy így érkezünk ide ebbe a történetbe, föl van kavarodva a sokaság, a nép, Lázár föltámadt, és ez egy ilyen izgalmas rész. Olvasok akkor tovább, és ez lesz itt az első pontunk, ahol a messiást, mint királyt fogjuk megnézni. Akkor Jézus előre küldte két tanítványát, és azt mondta nekik: menjetek be ebbe a faluba, találtok ott egy kikötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el mindkettőt, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna ezért, mondjátok meg neki, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, akkor azonnal elengedi őket. Ez azért történt, hogy beteljesedjen, amit a próféta mondott. Mondjátok meg Sion népének: nézd, itt jön a királyod, alázatos és szamáron ül, teherhordó állat csikóján. A tanítványok el is mentek, és mindent úgy tettek, ahogyan Jézus mondta. Elhozták a szamarat és a csikóját, ráterítették felsőruháikat, Jézus felült rá, és így közeledett Jeruzsálem felé. Nagy tömeg gyűlt össze, és Jézus elé az útra terítették felsőruháikat. Mások ágakat vágtak le a fákról, és azokat szórták eléje az útra. Az előtte és utána vonuló sokaság így kiáltozott: Hozsánna Dávid fiának, áldott legyen, aki az örökkévaló nevében jön. Hozsánna a magasságban Istennek. Ha nézzük ezt a történetet, akkor az egyik dolog, amit itt kiedzeteltem magamnak, ez nem tartozik konkrétan a cselekményhez, csak engem nagyon megfogott, hogy Jézus előre küld két tanítványt, és egész pontosan elmondja, hogy mi fog történni, és hogy mit kell, hogy csináljanak. És nekem ez nagyon tetszik, ahogy aztán úgy is történt. A más evangéliumban leírja, hogy tényleg meg is kérdezték tőlük, hogy akkor most hova viszitek el, elmondták az Úrnak, és akkor tényleg rendben is volt, és elengedték, és minden ilyen nagyon flottul megy. És erről eszembe jut a múlt heti tanítás az apostolok cselekedeteinél, amikor Fülöpöt küldi a Szent Szellem, hogy menjél el ide, és találkozik ugye az etióp kincstárnokkal egy út kereszteződésben. És ugye olyan tehát, hogyha Fülöp egy fél órát gondolkodik ezen, vagy oké, uram, megyek, de előtte még megebédelek, vagy nem tudom, akkor lemarad a találkozásról, de hogy az időzítés nagyon fontos volt, és Fülöp akkor ment, és engedelmeskedett úgy, ahogy Isten szólította. És most nem akarok erre külön kitérni, csak nem bírtam ki, hogy ne említsem meg egy gondolat erejéig, hogy Isten, Jézus sokszor hív minket így, ad konkrét feladatot, van konkrét tennivalónk, hogy akkor bízzunk benne, ne habozzunk, hanem menjük és tegyük meg azt, amire ő hív, és amire ő elkér, és azt fogjuk látni, hogy tényleg így előre el vannak készítve ezek a jó cselekedetek, és hogy minden rendben megy, amikor az ő akaratában vagyunk. Ami ugye itt nagyon érdekes, visszatérve a virágvasárnapi történetre, hogy ez egy bevonulás, és ez annak a mintája, vagy ilyen, ugye az ókorban ez úgy történt, hogy amikor nagy királyok, vagy nagy hadvezérek mentek, és harcoltak, és csatát nyertek, akkor hazafelé jövet ilyen nagy dicsőséges bevonulás volt, ahogy bementek a városba, és a legyőzött királyt előtte vitték megkötözve, meg a rabszolgákat, és mögötte vonult az egész hadsereg csilli-villibe, nagy, gyönyörű, szép lovakon, meg minden, és ez egy ilyen nagyon nagy, dicsőséges, ilyen ünnepteli dolog volt. És úgy tűnik, mintha itt is valami hasonló történne, hogy Jézus bejön Jeruzsálembe, de közben valahogy mégis máshogy történik, mert például ugye Szamáron jön. És a Szamár az nem tipikusan az a nagy hódító állat volt, ugye? Tehát inkább a lovakon hódítottak akkoriban. A Szamarakon általában azt találtam, hogy készültem, hogy háromféle ember közlekedett Szamáron, így hivatalosan az egyik a papok, a másikok voltak a kereskedők, és a harmadikok pedig azok voltak, akik ilyen békekövetek voltak, tehát akik úgy jöttek más királyságból, vagy nem tudom, hatalomból, birodalomból, hogy béke szándékkal. És itt azt látjuk, hogy Jézus így jön, ugyan győztes király, de mégis Szamár háton jön, és itt azt is olvassuk a proféciában, hogy alázatos. És itt az jutott erről eszembe, hogy mi az alázat. És én azt látom itt, hogy Jézus, aki Isten fia, aki minden hatalom menjen és földön, ő megalázta magát, és engedelmes volt egészen a keresztig. Én nekem ez a kép jut először eszembe erről, hogy Jézus teljesen odaadta magát az atyának, és teljesen alárendelte magát, és azt mondta, hogy azt csinálom, amit te mondasz, hogy csináljak. És azért ez összhangban van az előző kis rövid témánkkal, amit az előbb megosztottam. A másik az, hogy itt tényleg a béke, és nem úgy vonul be Jeruzsálembe nagy kivont karddal, hogy ő úgy tesz rendet, hogy közben fölborogat mindent, bár majd látjuk, hogy borogat azért egy-két dolgot, hanem a békével, a szeretettel jön. Nem azzal a lendülettel jön, ami elsősorban lehet, hogy a mi indulatunk lenne, mondjuk egy római elnyomásra, vagy bármilyen dologra, hanem alázatosan békével és szeretettel jött. Aztán a másik érdekesség, hogy itt látunk egy proféciát, Zakariás 9-ből van, és aztán van még egy profécia, ami érdekes ezzel kapcsolatban, Dániel proféciája. Én nagyon szeretem Dánielnek a proféciáit, mert nagyon-nagyon specifikusak. Nagyon, ugye Notre Dame-ra szokták még mondani, hogy ilyen nagy proféta volt, és hát olvassuk a proféciáit, és hát olyan Én legalábbis én úgy, nem sokat tanulmányoztam, bevallom őszintén, Dániel többet tanulmányoztam, de hogy ezek olyan azért könnyen bele lehet magyarázni egy-két ilyen dolgot. Az jut erről eszembe, amikor irodalom órán egyszer olvastunk egy verset, és valami a szabadságharcról szólt, és akkor mondta az irodalom tanárom, hogy mert hát, hogy ez a költő, ez megprofiltálta a szabadságharcot, mert mit tudom én, pont X évvel a szabadságharc előtt írta ezt meg, úgyhogy ez egy profécia, és én hangosan fölnevettem irodalom órán, és akkor kiakadt az irodalom tanár, hogy mi az, hogy én itt, mi a hát pedig, hogy én hiszek az ilyen dolgokban, nem? És mondtam, hogy igen, igen, persze hiszek, de hát itt egy egész ország elnyomásban él, nem tudom én hány éve, mindenki arról írt verseket, hogy egyszer majd szabadok leszünk, Csórikán pont, nem tudom, kerek évvel előtte, tehát hogy ezek nem ilyen, ezek számomra nem ilyen erős proféciák. Viszont Dániel 9:24-27-ig olvasunk erről, ugye ez akkor történt, Dániel akkor élt, amikor a babiloni fogságban élt Izrael, és az arról szól itt a profécia, hogy Jeruzsálem újjáépítésének a parancsa, amikor ki van adva, onnantól, hogy megérkezik a messiás, 483 év fog eltelni. Ez volt a profécia. És történészek, akik ezt jobban értenek, mint én, azt mondják, hogy Jeruzsálem újjáépítésének a parancsának a kiadása az időszámításunk előtt 445. év 3. hónapjának 14. napján történt meg. Jézus bevonulása pedig Jeruzsálembe időszámításunk után 32-be 4. hónap 6. napján történt. Kiszámolták, én nem számoltam utána, elhittem azoknak, akik kiszámolták, hogy ez 173.880 nap, ami a zsidóknak a 360 napos évével számolva pont 483 év. Ez egy nagyon döbbenetes dolog, és amikor arról beszélünk, hogy az írástudóknak, a farizeusoknak észre kellett volna venni, hogy Jézus a messiás, én ennél durvábbat nem tudok. Tehát, hogy pontosan napra meg volt profétálva az, hogy a messiás mikor fog bevonulni, mikor fog megérkezni Jeruzsálembe, és ez a virágvasárnapnak a napja volt. Úgyhogy ez számomra ilyen hidegkirázósan nagyon izgalmas. És most nem mélyülök ebbe el jobban, pedig ez egy nagyon jó téma. Aztán azt mondja itt a tömeg, hogy Hozsánna Dávid fiának. És itt egy fontos dolog, ez az első szerepkör, amit szeretnék kiemelni, hogy a zsidók, hogy várták a messiást, egy királyt vártak. Ennek pedig az az oka, hogy 2 Sámuel 7:14-től 16-ig van Istennek egy ígérete Dávid felé, és ott van ez megígérve Dávidnak, hogy az ő királysága örökké fog tartani, és hogy az ő trónján fog ülni majd a messiás. És ezért is hívják Jézus és a messiás Dávid fiának. Mert ő az a király, akinek a trónja örökké állni fog. Utána azt látjuk még, hogy azt mondják, hogy Hozsánna, és ez egy érdekes szó. Azt jelenti egészen szó szerint, hogy ments meg most. Gyerekkoromban én ezt nem tudtam, hogy ez szent. Én azt hittem, hogy ez valamilyen halleluja, vagy valami hasonló szó, amit így azt se értjük pontosan, csak énekeljük az Úrnak, és valami klassz dolgot jelent. De hogy ez egy nagyon konkrét kérés volt, hogy ments meg most. Dávid fia, ments meg most. És mi történt itt? Miért mondta ezt a nép? Azt hiszem elég nyilvánvaló, hogy így a rómaiakról beszéltek. A római elnyomásról volt szó. Izrael népe nem örült annak, hogy a rómaiak elnyomása alatt vannak, bár ugye Brian életéből tudjuk, hogy kaptak egy-két jó dolgot is a rómaiaktól, de alapvetően nem örültek a római elnyomásnak, és szerették volna, hogyha megszabaduljanak tőlük. És amikor a messiásra gondoltak, a szabadítóra, a királyra, Dávid fiára, akkor erre gondoltak, hogy majd jön végre valaki, végre megint helyreáll a rend, végre megint lesz királya Izraelnek, és majd kikergeti jól a rómaiakat. És erről szólt ez, hogy ments meg most. Olvassuk tovább. 10. vers. Amikor Jézus Jeruzsálembe ért, az egész város felbojdult. Mindenki azt kérdezte a másiktól, ki ez? A Jézust kísérő sokaság így válaszolt, ez a Jézus, a próféta, a galileai Názáretből. És ez a második szerepe, vagy nem tudom, hivatala a messiásnak, ez a próféta. És ez pedig Mózes profétálta meg, hogy jön egy profét, ez a 5 Mózes 18, 15-től 19-ig. Ez a proféta, nagy P-vel is lehetne írni, van egy-két fordítás, ami úgy is írja az igében, hogy a proféta. Itt ugye Mózes egy eléggé nagy tisztnek, nagy becsületnek örvendő személy volt ugye a zsidó kultúrában. Őt tartották talán az egyik legnagyobb vezetőjüknek és legnagyobb profétának, és ő mondta azt, hogy jön majd egy nála is nagyobb proféta. És ez szintén a messiás volt, és szintén így értelmezték a zsidók, és várták ezt a nagy profétát. De mi az, ki az a proféta? A királyt azt szerintem értjük, az egy ilyen egyszerűbb szerepkör szerintem, tehát hogy van egy király, az uralkodik, harcol, megvéd, mit tudom én, csinál mindenféle dolgokat, igazságot tesz, erről van egy képünk. De kik azok a proféták, vagy ki az a proféta, mi az a proféta? És ezzel kapcsolatban ugye van egy, nem tudom, talán mondjuk egy tévhit, de talán egy erős szó, hogy a proféta az valami jövendőmondó. És hogyha valaki profétál, akkor az mindenképp valamilyen misztikus módon megmondja a jövőt. És ezt nem mondom, hogy nem igaz, de azt mondom, hogy nem ez a lényeg. A profétának a kulcs küldetése az az, hogy Istennek az üzenetét adja át az embereknek. És ugye proféták az Ószövetségben voltak leginkább ebben az értelemben, hogy Istennek az üzenetét továbbították a népnek. Van egy jó pár ilyen, most nem kezdem őket csorogatni, ismeritek ti is őket. De volt ennek egy rendje. Az volt a rend, hogy a proféta elmond egy üzenetet, de elmond egy ilyen jövendőmondást is, amivel hitelesíti az üzenetet. Ugye ennek az a lényege, hogy én vagyok a proféta, és én azt mondom, hogy az Úr azt mondja nektek, hogy minden vagyonotokat adjátok nekem. És tegyük fel, hogy ti akartok az Úrnak tetszeni és őt szolgálni, és azt mondjátok, hogy oké, Krisz, én odaadom neked, ha Isten tényleg azt akarja, de biztos, hogy Isten ezt akarja? Kicsit gyanús, ugye ezen a ponton, ha ilyet kérek. Hogyan tudod bizonyítani, hogy Isten ezt akarja? És akkor én azt mondom, hogy nem tudom, most erre nem készültem, hogy mit kéne ilyenkor mondani, hogy kimész az ajtón, és egy galamba fejedre fog szállni, vagy nem tudom. Vagy mondok valami olyan jövendő mondást, ami aztán be is teljesedik az életedbe, és számodra egyértelmű velek, hogy hú, oké, ez nem a véletlen, ez tényleg Isten mondtatta. És ezért szeretem egyébként a bibliai proféciákat, mert nem csak mint Dániel, az összes profécia nagyon-nagyon specifikus, nagyon konkrét, nem olyan könnyen belemagyarázható. És általában egyébként a proféták mondtak egy rövid távú proféciát is, egy olyat, ami hamar bekövetkezett, tehát az a nemzedék tudta értelmezni, hitelesíteni az üzenetet, és általában mondott egy hosszabb távú proféciát is, ami több száz évre, több generációra előre szólt. De a lényeg az volt, hogy ezek a proféciák nem csak a jövendőt mondták meg, hanem a lényeg az volt, hogy a profétának általában volt egy üzenete, amit mondott, hogy ez Istentől, ez az üzenet felétek ma. És egyébként a profétálás ajándékáról az Új Szövetségben is olvasunk, Pál beszél erről az 1 Korintus 14-ben, amikor a gyülekezeti rendről beszél, és arról beszél, hogy tök jó, hogy nyelveken szóltok, meg minden, de inkább profétáljatok. Azt szeretném inkább, hogy mindenki profétáljon, mert ha bejönne valaki kívülről az utcáról, és mindenki nyelveken szól, akkor csak ilyen nagy összevisszaság, zsibzsaj, mit tudom én, mi lesz, és semmit nem ért az egészből, de ha bejön valaki idegen az utcáról, és ott mindenki profétál neki, akkor találkozni fog Istennel. És itt megint azt gondolom, hogy itt nem a jövendő mondás a lényeg. Én egyszer-kétszer profétáltam, már nem nagyon sokat foglalkoztam ezzel az ajándékkal, de amikor profétáltam, én talán nem is emlékszem olyanra, amikor jövőt mondtam volna, hanem csak egy isteni üzenetet. És nagyon megdöbbentő egyébként az élmény, hogy mondod ki a szavakat, amiknek úgy különösebben nincs is semmi értelme, általában én ezt csukott szemmel sem, és aztán kinyitom, tudod, ilyen bénán is érzem magam, kinyitom a szemem, és a szemben velem álló vagy ülő, meg patakokban ömlik a könnye, mert Isten szólt neki rajtam keresztül szívből szívbe. De nem feltétlen az, hogy mi fog vele holnap történni, vagy nem tudom, mik a lottószámok a jövő héten, hanem annál talán sokkal fontosabbakat, azt, amit Isten közvetít. Úgyhogy Jézus a próféta, a nagy P-vel írt próféta, akit Mózes megjövendölt, hogy jön egy nagy próféta utána. De mi az üzenet? Ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy Jézus a próféta, ő a próféta, akkor van egy a üzenet is. De ebben még nem megyünk bele, hogy csigázom egy kicsit a hangulatot, látom, hogy nagyon csigázom, hanem ezt majd később fogom lecsapni. Olvassuk akkor tovább, jó? És itt jön a harmadik szerepköre a messiásnak. 12. versnél tartunk Máté 21-ben. Jézus ezután bement a templom területére, és kizavarta onnan azokat, akik ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait és a galambárosok padjait, és rájuk szólt. Ezt mondja az írás. Az én házamat imádságházának fogják nevezni. Ti azonban rablók barlangjával tettétek. Akkor vakok és sánták mentek Jézushoz a templom területén, és ő meggyógyította őket. A főpapok és a törvénytanítók látták Jézus csodálatos gyógyításait, és hallották, amint a gyerekek a templom területén így kiáltoznak. Hozsánna a Dávid fiának! Mindezek miatt nagyon megharagudtak, és megkérdezték Jézustól, nem hallod, mit kiabálnak ezek a gyerekek? Hallom, válaszolta Jézus. De bizonyára olvastátok ezt az írásban, a csecsemők és a kisgyermekek szája által szereztél magadnak dicséretet. Ezzel otthagyta őket, kiment Jeruzsálemből és Betániában töltötte az éjszakát. A harmadik szerep a messiásnak, ami ugyanilyen fontos, mint az előző kettő, amit említettem, az pedig, hogy ő a főpap. És érdekes módon úgy tűnik, hogy ezt a szerepkört ezt nem várta Izrael népe. Ők várták a prófétát, a csodatevőt, a jövendőmondót, várták a királyt, aki majd megszabadítja őket Rómától, de úgy tűnik, hogy a főpapot nem várták. És érdekes ez, hogy János evangéliumában látjuk, és vettük, hogy Jézus ezt megcsinálta a szolgálatának az elején is, hogy kikergette a kereskedőket a templomból, és itt a végén is megcsinálja. És látjuk azt, hogy Jézusnak a szíve a templom körül az fontos. Neki fontos a templom. Miért? Maga az épület? Nem hiszem, hogy maga az épület volt a fontos, hanem inkább az, amit szimbolizált. És itt mondja is, hogy az imádságnak a háza. Annak a helye volt a templom az Ószövetségben, ahol az emberek tudtak Istennel kapcsolódni. Ahol tudtak az emberek Istennel találkozni. És aztán a templom legbelső részében volt a Szentek Szentje, ahol Istennek a jelenléte valósan ott volt. És a főpap is csak évente egyszer tudott bemenni oda. Jézusnak ez nagyon fontos volt. És aztán azt mondja, hogy mi vagyunk a templom, hogy a mi testünk ma a templom. Mert Isten ma bennünk lakik. A Szentek Szentje az ma nem egy elzárt helyen van, egy helyen a világban, ahova egyszer mehet be a főpap, hanem bennünk van. Újjászületett hívőként Isten bennünk él, és mi vagyunk az ő temploma. De Jézus ezen kiborult. Ugye itt a háttértörténet, amit kell tudni, az az, hogy az áldozati rend az elég szigorú volt, mindenféle állatokat kellett hozni mindenféle bűnökre, de most vegyük csak, ugye itt a Páska ünnepe közeledett, és vegyük csak ezt az egy fontos, nem ez az egyetlen fontos, de ez egy fontos áldozati rend volt, a Páska ünnepe, a bárány, amit akkor öltek le. És elméletileg ennek úgy kellett volna működnie, hogy mindenki hozza a saját bárányát otthonról. És ami nagyon fontos volt a Páska bárányjal kapcsolatban, hogy ennek tökéletesnek kellett lennie. Nem lehetett törött lábú, csapzott szőrű, nem tudom én micsoda, semmi ilyesmi nem lehet, hanem tökéletesnek kellett lennie. Úgyhogy amikor hozták a bárányt, akkor a papok megvizsgálták ilyen nagyon alaposan, hogy ez tökéletes-e vagy sem. És ha nem volt az, akkor mondták, hogy lehet hazamenni, hozni másikat. Na most ugye ez abban az időben ez nem úgy működött, hogy Bajáról Pestre fölmegyünk másfél óra alatt, hanem általában napokat sétáltak. És ugye hiába volt mondjuk egy tökéletes kis bárányka otthon, mire fölértek Jeruzsálembe, már lehet, hogy addigra eltört pont a lába, vagy nem tudom, valami történt vele, és ez sok ilyen szívás volt. Úgyhogy kitalálták nagyon okosan, hogy erre egy bizniszt kell építeni, mégpedig azt kell csinálni, hogy vannak ott kézbárányok, amik jók, amit meg lehet venni, és te, aki fölcsatangolsz 3 napon keresztül Jeruzsálembe, nem kell magaddal cigüljed a bárányt, elég csak a pénzt cigüljed magaddal, ott megveszed a bárányt, ami már hitelesített, rajta van a bélyegző, hogy ez egy jófajta bárány, kóser, ezt be lehet hozni, és akkor az működött. Ráadásul egyébként még pénzt is váltottak, tehát nem azzal a valutával tudtál fizetni, hogy még húztak le egy csomó pénzt. A lényeg, hogy ez nagyon jól működött, a papi rétegnek ez egy nagyon komoly jó bevételi forrás volt, és egyébként a nép is ezt élveztem, mert nem volt vele probléma. A gond csak az volt, hogy nem ez volt a törvény. Nem így kellett volna csinálni, és Jézus kiborult is nekem, ez így tetszik, hogy azt mondja, kizavart volna azokat, akik árultak és akik vásároltak. Hogy nem ez volt a lényeg, nem az volt a cél, hogy a páska bárány feláldozása egy könnyű dolog legyen, hanem a páska bárány feláldozása az egy komoly dolog volt, ami nehéz volt. És sok, nem tudom, odaszánást és odafigyelést igényelt, és majd mindjárt megyünk tovább ezzel kapcsolatban, még van egy-két gondolatom. És azt olvassuk itt utána, hogy akkor utána a vakok és a sánták mentek Jézushoz a templom területén, és ő meggyógyította őket. Hogy továbbra is ezt látjuk, Jézus az utolsó pillanatig odafigyelt az emberekre, és betöltötte a szükséget, és aki odament hozzá a kérésével és a szükségével, azt ő nem zavarta el, hanem csodát tett, és vakok láttak, és sánták meggyógyultak. És a gyerekek pedig... úgy tűnik, hogy akkor is úgy működtek, mint manapság, amit hallanak a szüleiktől, azt mondják utána. Mentek a gyerekek, rohangáltak a templom területén, és mondták, hogy Hozsánna a Dávid fiának, Hozsánna a Dávid fiának, hozzá, ugye előtte hallották, hogy a tömeg ezt mondogatja. Nem vagyok benne biztos, hogy tökéletesen értették, hogy miről van szó. És a főpapok begurultak. Tehát ugye egyrészt a bizniszt tönkreteszi Jézus már megint. Másrészt itt mindenféle magas tisztséget, Dávid fiának mondják őt, és hogy tőle várják a szabadítást, ez így nincs rendben. És ezért így számon is kérik Jézust, hogy ő mit gondol erről, vagy hogy gondolja ezt egyáltalán, hogy ez így rendben van. És egyrészt megint egy proféciával válaszol vissza Jézus, másik evangéliumban pedig olvassuk, hogy mondja Jézus, hogy ha most ők nem szólalnának, ha a gyerekek nem beszélnének, akkor a kövek szólalnának meg. És ez egy érdekes gondolat, hogy ha emlékeztek, hogy vettük János evangéliumát, Jézus a szolgálatának az idején nagyon sokszor csendben, nem sokszor, eddig végig csendben ment föl. Volt olyan, hogy azt mondta, hogy nem is megy föl, aztán később ment csak föl titokba. Hogy nem akart szerepelni, nem akart nagy nyilvánosság elé kerülni. Most pedig úgy tűnik, mintha Jézus így, ez direkt most nem így akarná. Mintha ez valahogy más lenne ez a páska ünnep, mint az összes többi. Mert Jézus bevonul, és a tömeg gyűlik köré, és azt mondják, hogy Hozsánna a Dávid fiának. És utána azt mondja Jézus, hogy ha most az emberek, a gyerekek nem szólalnának, a kövek szólalnának meg. Miért? Mi itt a különleges? És én azt hiszem, hogy Jézus ezen a ponton azt mondta, hogy igen, itt vagyunk a célegyenesbe. Most már csak pár nap van hátra addig, hogy tényleg megtörténjen az, amiért jöttem. Most már ezt nem lehet elhallgatni, hogy én vagyok a messiás. Én vagyok Isten fia. Én vagyok a király. Én vagyok a próféta. Én vagyok a főpap. És a negyedik szerepkör, ami kicsit a harmadikhoz tartozik, azt mondja, hogy de nem csak én vagyok a főpap, aki megcsinálja az áldozatot, hanem én vagyok a bárány. Az áldozati bárány, aki meg lett áldozva az emberekért. És ennek ezen a ponton már nem szabad titokban lennie, nem lehet titokban. Mert közeledik az az esemény, ami az örökkivalóságban, az örökkivaló múlttól, az örökkivaló jövőn keresztül, ha lehet így mondani, a középpontja. A fókuszpontja, ami az egész emberiség történetének a fordulópontja, a lényege, ez pedig Ez pedig a Golgota, amit nyilván jövő héten fogunk bővebben kifejteni. De itt azt látjuk, hogy most már ez nem lehet titokban. Most már ezt mindenkinek látnia, hallania és tudnia kell, hogy Jézus Krisztus a Messiás. És azt látjuk ezután, nem olvasom tovább, csak így egy-két címet olvasok nektek belőle, de itt jön utána ez a negyedik példa, ez a negyedik szerepkör, hogy Jézus a bárány. És itt az jön a következő pár napban, amit úgy mondanak a teológusok, hogy a báránynak a vizsgálata. Ugye beszéltünk erről, hogy a báránynak tökéletesnek kell lennie. És itt az történik, hogy itt Jézust vizsgáztatják. Kitől származik a hatalma, ravasz kérdés az adóról, a saduceusok alattomos kérdése, ilyen címek vannak az egyszerű fordításban, de olvassátok el a Máté 21-től egész a végéig otthon, és ezt fogjátok látni, hogy ott a bárány van megvizsgálva, hogy ő tényleg tökéletes, hogy ő tényleg az-e, aki méltó lehet arra, hogy meglegyen áldozva értünk. Azt mondja a tömeg, hogy Hozsánna, ments meg most! És ugye általában igyekszek úgy tanítani, hogy megnézzük az akkori környezetet, ott akiknek szól az a történet, az a levél, ő nekik mi volt az üzenet, és aztán nézzük meg, hogy nekünk ma mi az üzenet. Ott van egy egész nép, és azt mondja Jézusnak, hogy ments meg most. És ők azt mondják, hogy a rómaiaktól. Mi az ma nektek és nekem, amiért ma így kiálltok az Úrhoz? Hogy ments meg most. Mi az a helyzet, nehézség, kihívás az életünkben, amiért azt mondom, hogy ments meg most? Mitől mentsem meg? Lehet, van, aki betegséggel küzd, van, aki anyagi nehézségekkel, van, aki kapcsolati problémákkal. Lehet, hogy tettünk valamit, amit nagyon megbántunk, és úgy érezzük, hogy most már ezt nem lehet jóvá tenni, és nem lehet visszafordítani. Tettünk valamit, amit nagyon szégyellünk, és úgy érezzük, hogy elbújnánk a föld alá. Nem tudom, hogy kinek mi, a sajátomat tudom. Lehet, hogy több is van, nem csak egy. Hogy mi az, amiért én azt mondom, hogy ments meg most. Jézus a Messiás, Dávid fia, a király. Jelenések könyve úgy írja, hogy a királyok királya. Nem csak egy király, hanem ő a királyok királya. Eszembe jutott erről Mátyás király nekünk, ugye ő egy ilyen híresebb királyunk, és rengeteg történet és mese van róla. Hogy jöttek az emberek Mátyáshoz, és segítséget kértek. Erről eszembe jutott, hogy azért van ilyen a Bibliában is, mert Salomonról is olvassuk ezt, úgyhogy van egy biblikus magyarázat is erre, hogy a király egy olyan valaki volt, amit mondtam is, egyrészt megvédte az embereket, aztán harcolt értük, és aztán segített nekik olyan kérésekkel, amikkel mentek hozzá. De se Dávid, se Mátyás nem volt mindenható, és se Salomon, akire gondoltam. Ezért nyilván nem tudtak segíteni. De a Messiás, az Isten fia, aki tud segíteni, és azt látjuk itt, és azért szeretem ezt a 14. verset, hogy itt van, hogy oda mentek a vakok és a sántek, és Jézus meggyógyította őket, hogy igen, nem történt meg az, amit várt a nép. Kicsit olyan lehangolós ez a 17. vers, hogy ezzel ott hagyta őket, kiment Jeruzsálemből, és Betániában töltötte az éjszakát. Olyan kis gyengusz befejezés, nem? Tehát, hogy az egész így épül föl, az egész, bevonul, ott a tömeg, vibrál a levegő, bemegy a templomba, fölborogatott mindent, botrány van, és akkor hazamegy, és lefekszik aludni. Hát nem most kellett volna szólni, és akkor kardot ránt, és megostromolják, nem tudom, Pilátus palotáját, vagy fogalmam sincs, mit kellett volna csinálni ott politikailag, meg katonailag. Nem, a Jézus hazamegy. De közben meggyógyította a vakokat és a bénákat. De közben a templomot rendbe tette. Azt a helyet, ahol az ember Istennel találkozhat. Hogy lehet, hogy ha lenne egy királyunk, Orbán király, akkor és oda mehetnénk hozzá audenciára, és mondanánk, hogy léci, segíts ebbe, abba, amabba, kéne 1-2 millió, lehet ebbe, az kéne, lehet tudna benne segíteni, lehet nem. De ha mondjuk már olyan gondokkal mennék hozzá, hogy nem tudom, kapcsolati nehézségeim vannak, betegségem van, akkor abban már lehet, hogy nem tudna segíteni. De nekünk van egy olyan királyunk, aki tud nekünk segíteni, bármilyen helyzetben is vagyunk. És nem csak, hogy tud segíteni, hanem azt látjuk, hogy ő segít is. Azt látjuk, hogy Jézus, amikor itt volt a Földön, mindenkinek segített, aki hozzáment a kérésekkel. Második, Jézus a próféta. A nagy P-vel írt próféta. És ugye itt mondtam, hogy nézzük majd meg, hogy mi Isten üzenete. Mi volt Jézus üzenete? Milyen üzenetet hozott ő az Atyától? És azt hiszem, hogy ha így röviden kéne megfogalmazni, akkor ez azt lenne, hogy Isten szeret. És ez olyan bénán hangzik, mert annyi millió helyen el van csépelve ez az egész. De Jézus tényleg azért jött, hogy bemutassa az Atya szeretetét. Ő tényleg azért jött, hogy ezt valahogyan nagyon mélyen és nagyon, nagyon átéljük. Hogy ő nem csak egy király, aki ül fönn a mennyben egy trónon, nem csak egy próféta, aki csodákat tesz meg, jövendőt mond, hanem ő egy szerető Isten, aki szeret bennünket, aki emberré lett értünk. Nem egy olyan Isten, csak fölírtam azért egy fél mondatra, kitérek rá, de nem azt az üzenetet hozta Jézus, hogy szedd össze magad. Nem azt az üzenetet hozta Jézus, hogy na, eddig volt az Ószövetség ezekkel a törvényekkel, ez nem működött, na most jön az Új Szövetség, most meg így kell csinálni, és akkor most mindenki szedje össze magát, mert különben baj lesz. Hanem Isten szeretetét hozta. És Jézus a főpap és a bárány, és ez az üzenetnek a része, ez az üzenet, amit Jézus hozott, hogy igen, elválasztva éltünk Istentől. Bűnös emberként mi úgy döntöttünk, hogy köszi, mi megvagyunk magunk jól. És erre nem volt semmi megoldás, hogy visszamehessünk Istenhez. Nem volt semmi megoldás rá, hogy a templomban, a szentek szentjébe éljünk, Isten jelenlétébe. Miközben erre lettünk teremtve, miközben Istennek ez a vágya, hogy az ő jelenlétében éljük az életünket, erre nem volt lehetőségünk. A főpap évente egyszer mehetett be, bemutatni ezt az áldozatot, és előtte is mindenféle csinadratát kellett csinálni, hogy megtisztuljon, és minden rendben legyen, és be tudjon menni. Azért, mert Isten nem tudott velünk, a bűnünk miatt közösséget vállalni velünk, de ő akart. De nem azért nem tudott, mert fúj-fúj, hanem mert az ő tökéletes természete és lénye nem tudott a mi bűnös lényünkkel együtt lenni. Ezért is van az, hogy majd veszük jövő héten, amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy rajta volt a világ összes bűne, amivel az Atya nem tudott közösséget vállalni, nem tudott ott lenni vele, el kellett, hogy hagyja. Nem azért, mert ilyen szadista volt, hanem mert ez a valóság, nem tudott ott lenni. De pont azért történt ez, hogy minket meg soha ne hagyjon el, hogy élhessünk a szentek szentjébe, Istennek a jelenlétébe, hogy ő legyen az, aki betölti minden szükségünket, hogy ő legyen a királyunk, hogy ő legyen a prófétánk, ő legyen az, aki megmondja azt, hogy mi a valóság, hogy Isten mit gondol rólam, hogy mennyire szeret. Hogy ő a főpapunk, aki és a bárány, aki meg lett áldozva azért, hogy ez az élet a miénk legyen. És nyilván jövő héten húsvétkor ezt még jobban ki fogjuk vesézni, kicsit jobban a mélyére megyünk ennek az egész bárány áldozatnak, és annak, ami a kereszten történt, hogy mi a lényege. De az a helyzet, hogy a virágvasárnap üzenete az a húsvétnak az üzenete, és az az evangélium, amit minden héten itt hirdetünk. Szoktam mondani, hogy nehéz húsvét üzenetet prédikálni, mert minden héten azt prédikáljuk. De ez így van, mert ez az igazság. erről szól az életünk, hogy Immanuel, Isten velünk van, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aki önmagát odaadta, értünk, akkor hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Úgyhogy bátran mondjuk, hogy Hozsánna, ments meg most. Ments meg most, Uram, attól a hiába való élettől, attól a nehéz élettől, amiben most élek. Mert azt mondtad, hogy te velem vagy. Azt mondtad, hogy te vagy a királyom, aki harcolod a harcaimat. Azt mondtad, hogy te vagy a király, aki megvéd engem. Azt mondtad, hogy te vagy a proféta, aki Isten üzenetét adja át nekem. És te vagy a főpap, aki bevitted a te saját véredet a mennyei oltára, és örökre megigazítottál engem. Úgyhogy köszönjük neked, Jézus, ezt a csodálatos életet. Köszönjük neked azt, Uram, hogy te egy ilyen Isten vagy, aki szeretsz bennünket, aki nem csak messziről nézel szigorúan, és csak szabályokat hozol, hanem közel jöttél hozzánk, és emberré lettél, és fel se foghatjuk, hogy ez mit jelent, hogy a Teremtő Isten, aki szavával teremtett mindent, és ma is a szavával tart fent mindent, ő emberré lett, és meghalt értünk, és helyettünk. És csak kérlek, Uram, hogy segíts ebben a következő hétben, hogy ebből még többet megértsünk, ahogy megyünk bele a nagy hétbe, ahogy jön a nagypéntek, a húsvét. Kérlek, segíts, Uram, hogy közelebb kerüljünk hozzád. És azért kiáltunk hozzád, Uram, hogy Hozsánna, ments meg bennünket. Kérlek, Uram, hogy ments meg minden olyan helyzetből, amivel küzdünk ma. Akik itt vagyunk mindannyian, akik hallgatják online mindannyiunkat, Uram, kérlek, hogy ments meg. Ahogy láttuk, hogy a templom udvaron odavitték hozzád a vakokat, oda mentek hozzád a sánták, és te meggyógyítottad őket. Kérlek, Uram, hogy tedd ezt meg a mi életünkben is. A te nevedben, Jézus. Amen.